Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Említettem már a hirdetéseknél, hogy október 7-ére, azaz a most következő péntekre országos bőjt és imanapot hirdetett a vezetőség. És azt mindannyian tudjuk, úgy gondolom, hogy egy ilyen közös ima és bőjt napnak csak akkor van értelme, ha egyrészt nagyon világosan tudjuk, hogy mi az a szükséglet, amiért könyörgünk, másrészt, hogy és áttérezzük, hogy mennyire szükségünk van egy kegyelmes isteni közbelépésre, másrészt pedig, hogyha teljes szívből hisszük, hogy Isten meghallgat, és mi valóban választ várhatunk a könyörgésünkre. Ezért én úgy gondolom, hogy a mai Isten tiszteletet erre a közös bőjt és imanapra való lelki előkészületre szánjuk, mert lelki előkészület nélkül nem jó ilyesmit akár meghirdetni, akár belevágni, hogy így mondjam, mert nem csak, hogy eredménytelen lesz, hanem kifejezetten kárt tesz, növeli a fásultságot és a hitetlenséget az emberben. Tehát nagyon szükséges az ilyesmihez egy igazi komoly lelki előkészület. Hogy mennyire így van, szeretnék idézni Ézsaiás proféta könyvéből. Ézsaiás proféta könyvében az első fejezet 15. vers rámutat arra, hogy pusztán az, hogy sokan imádkoznak és sokat imádkoznak, az nem biztosítja a meghallgatást. Mert így olvasom Ézsaiás könyve első fejezetének a 15. versében. Így szól az Úr, ezt üzente a proféta által Izraelnek. Ha kiterjesztitek kezeteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom. Tehát ez még önmagában, hogy formailag tartunk egy bőjt és imanapot, nem várható ettől az eredmény. És bizonyára ismerjük, hogy Ézsaiás könyve 58. fejezetében is az Úr azt mondja, nem úgy bőjtöltök mostanában, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Tehát lehet ilyen napot tartani, de a tartalma és a minőség az nagyon kérdéses. Mindig van is egy szorongás, mikor egy ilyesminek a meghirdetése történik, hogy vajon tényleg szívünkre vesszük-e, valóban teljes szívből fogunk-e könyörögni, nehogy az ellenkező hatást váltsa ki, ahogy mondtam, a fásultságot és a hitetlenségnek a növelését. És ezért tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen a bőjttel kísért közös könyörgés, és mi annak az értelme. Én legelőször azt szeretném mondani, hogy imádság nélkül a bőjtnek semmi értelme nincs. Mégpedig az elmélyült, komolyan küzdő imádság nélkül nincs értelme. Ugye Istennek mi semmit nem adunk, ez nem önsanyargatás a bőjt, azzal mi semmit sem adunk ő neki. És ezért hadd mondjam azt, hogy most ugye véget ér a nyugalomnap ma este, és mi már akkor kezdjünk gondolkozni azon, hogy hogyan tervezzük meg a jövő hetünket úgy, hogy a pénteki napon több időnk lehessen a valódi könyörgésre és az elgondolkodásra. Hát ha ezt nem tervezzük a hét elejétől, és nem arra igyekszünk, hogy ami csak előbb elvégezhető vagy elhalasztható, attól tehermentesítsük a pénteki napot, akkor lehet, hogy bőjtölni fogunk, de olyan igazi könyörgésre nem lesz módunk. Úgy pedig nincs értelme önmagában a bőjtnek. És még csak nem is csak, hogy ezt kell terveznünk, hanem már nagyon fontos, hogy hétközben is önvizsgálatot tartsunk, olyan módon, mint ahogy az úrvacsora előtt is, ugye ez bibliai nem csak tanács, hanem felszólítás, hogy vizsgálja meg magát az ember, mert mindannyian tudjuk, hogy ha rendezetlen dolgaink vannak Istennel, az akadálya az ima meghallgatásnak. Niniveiek nagyon bűnös városban éltek, és egy pogány városban, mégis amikor megértették, hogy mekkora veszedelem közelít hozzájuk, akkor nem csak azt rendelték el, hogy mindenki bőjtöljön és imádkozzék, hanem a város vezető ilyen felszólítást tettek közé, akinek valami gonoszság van a kezébe, tegye le. Szóval megértették azt, hogy úgy nem lehet Istennek a rendkívüli természet feletti beavatkozását, segítségét kérni, hogy közben valami erkölcsi akadálya van annak, hogy Isten meghallgasson. Ugye ismerjük, hogy mit olvasunk Ézsaiás könyve 59. fejezetében, azt írja itt, hogy nem, az Úrnak nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, és nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, de a vétkeitek és a bűneitek választanak el Istentől, hogy meg nem hallgatott. Milyen jó az, hogy Isten nem azt várja, hogy mi jóvá tudjunk tenni dolgokat, mert arra nagyon sokszor képtelenek vagyunk, csak azt várja, hogy őszintén megvalljunk, és szívből bocsánatot kérjünk, és akár mi van a hátunk mögött, ezt a lelki előkészületet el tudjuk végezni, és meg tudjuk vallani, és szívből Isten bocsánatát tudjuk kérni a Krisztus áldozatáért. És a bőjtnek tulajdonképpen az az értelme, hogy mondhatnám nyomatékosítja a bőjt az imádságot, mert egyrészt arra szolgál, hogy abban az időszakban, amikor bőjtölünk, akkor minden figyelmünket erre fordítjuk, semmi se terelje el a figyelmünket, időnk is szabaduljon föl, de legfőképpen valahogy bennünk érlelődjön az az érzés, az a gondolat, hogy nekünk most az ételnél, az italnál, az életnél is nagyobb szükségünk van arra, amit Istentől kérünk. Tehát így nyomatékosítja tulajdonképpen a bőjt, és segíti elő az intenzív imádságot. Tehát a bőjtnek önmagában semmi értelme és értéke nincs, csak mint az intenzív imádság kísérőjének és erősítőjének. És fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen az igazi bőjt és ima, például annak alapján, amit Dánielről olvasunk, Dániel könyve 9. fejezetének a 12. versében, mikor azt mondja a mennyei követ Dánielnek, az első naptól fogva meghallgattatott a te könyörgésed, amikortól fogva szívedet adtad a bőjtölésre és a megalázálkodásra az Isten előtt. Tehát figyeljük meg ezt a kifejezést, szívedet adtad a bőjtölésre, a könyörgésre, megaláztad magadat igazán Isten előtt. Tehát szívünket kell adni rá, teljes szívünket, ugye emlékezzünk a Jeremiási ígére is, kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Komoly lelki-szellemi erőfeszítés teljes szívünkből keresni az Istent. Az nem csak olyan, hogy szaporítjuk a szót, és hát letudunk egy kötelességet, hogy hát imádkoztunk, kértük, nem. A teljes szívből való imádság, és különösképpen a bőjt elkísért teljes szívből való imádság, még egyszer mondom, nagyon komoly figyelmet és belső összpontosított figyelmet kíván a szívünknek a kiüresítését, hogy tényleg Istenhez jussunk, hogy tényleg megtaláljuk őt. Ahogy ígérte, ha teljes szívetekből kerestek, megtaláltok. És ahogy Dánielről mondja, hogy mivel szívedet adtad a könyörgésre te Isten előtt, azért meghallgattatott a te imádságod. És ahhoz persze, hogy mi így imádkozzunk, az is kell, hogy nagyon tudjuk, hogy mi az, amit Istentől kérünk, és miért kérjük. És szeretnék most egy pár szót szólni, hogy mi az a szükséglet most, amiért ennek a bőjtes imanapnak a meghirdetése történt. Ugye mindnyájan tudjátok, hogy nagyon kritikus ponthoz érkezett az orosz-ukrán háború, ami az egész világra kihat, és nagy mértékben múlik ezen, hogy a kegyelem időnk az még egy kicsit hosszabbodik-e, hosszan már nem fog hosszabbodni, csak egy kicsit is, minden haladék, óriási kegyelem és áldás, vagy pedig nagyon begyorsulnak, és nagyon tragikusra váltanak az események. Ugye azt mondhatjuk, hogy már azzal is, hogy ugye elrendelte az orosz elnök a tartalékosoknak a mozgósítást, már abból is teljesen egyértelmű volt, hogy nem a háború befejezése felé halad a dolog, hanem a háborúnak a még súlyosabb szakasza következik, ha csak az emberi realitásokat nézzük. Azután azzal, hogy ugye az eddig elfoglalt területeket annektálta, törvényerővel Oroszországhoz csatolta, Ezből az következik, hogy ha az ukránok tovább akarnak küzdeni az eddig elfoglalt területek felszabadításáért, akkor most már úgy nevezheti, hogy honvédő háborút folytat, és van az a doktrina, hogy már a saját országa védelmében atomfegyvert is bevethet. Ezzel már sokat fenyegetőzött, és emberileg kiszámíthatatlan, hogy mi következik. És azután arról is minnyáján hallottunk, hogy az olajvezetékeknek a megrongálása az tulajdonképpen egy provokáció a NATO irányában. És ugye először hallottuk, hogy a NATO főtitkár úgy nyilatkozott, hogy hát nekünk higgadtnak kell maradni erre, de már hallottunk ilyen kijelentéseket is, hogy megfelelő választ kell adni erre. Tehát azt mondhatom, hogy a levegőbe lóg, emberileg minden kilátás megvan arra, hogy az valójában eddig sem lokális háború, mondhatnám lappangó világháború, az látható és kézzelfogható és valódi világháborúvá szélesedjék. Ugye nekünk abban a kiváltságban volt részünk, hogyha leszámítjuk a 56-ot, ami azért az ország minden részét nem egyformán és nem egyforma intenzitással érintette, akkor 77 év békeidőt ért meg a legidősebbek nemzedéke, akik ma élnek, és szóval ez valami döbbenetes, ha belegondolunk, hogy akármelyik pillanatban közvetlenül is érhet bennünket a kiterjedt, kiszélesedett háború. De ezen kívül az együttérzésnek is ott kell bennünk lenni, azok iránt, akik már is benne vannak, és akikre még tragikusabb további fejlemények várnak. Nagyon érdekes volt hallgatnom a rádióban, valaki azt mondta, hogy hát itt most tényleg csoda, isteni beavatkozás kellene ahhoz, hogy ne ilyen tragikusra forduljanak a dolgok. A tegnapi vagy tegnap előtti újságban olvastam egy mondatot, méghozzá egy olyan újságíró írta, aki nem csak nagyon tájékozott, de nagyon jól is gondolkodik, és a cikkét így fejezte be. A világ rohan egy sötét valami felé, amiről csak egy dolgot tudunk biztosan, azt, hogy nem a béke. Tehát így fogalmazott, a világ rohan egy sötét valami felé, amiről csak egy dolgot tudunk, azt, hogy nem a béke, hogy nem jó. Tehát akinek jó áttekintése van, az így látja a dolgokat. És ahogy mondtam, most tényleg isteni közbeavatkozás segíthet, különben emberileg csak ebbe az irányba fognak menni a dolgok. És erre kell, hogy késztessen bennünket az együttérzés. Gondoljunk arra, hogy mennyi szenvedett eddig az ukrán nép, de az orosz nép is egyre inkább és egyre szörnyűbben fog szenvedni. Tehát mind a két nép ember egy mélységesen sajnálhatjuk és együtt érezhetjük velük. Ugye milyen borzalmas intézmény is ez a háború, hogy az embereket kötelezik arra, hogy menjen gyilkolni, hanem 15 év börtön és ehhez hasonlók, és ott maradnak családfő nélkül, vagy családgondviselője nélkül, gyerekek, asszonyok, öregek, és hát ez valami iszonyatos valami, és az emberiség látjuk, hogy mennyire igaza van Vörös Mártinak, amikor azt írta, hogy az ember azt hinné, hogy okul, de aztán újabb gonoszt forral álnokul, és hogy az emberfaj sárkány fog vetemény, és nincsen remény. Nincs mivel dicsekedni, se technikával, semmivel a 21. században, hogy az emberiség még ilyen borzalmas dolgot tart életben, hogy tömegverekedéssel majd eldöntjük, hogy ki lesz felül, és ki fog győzni, és abba kötelezően hajtják bele az embereket, fiatal és középkorú férfiakat elsősorban. Tehát az együttérzés is arra kell, hogy indítson bennünket, hogy most isteni közbeavatkozást kérjünk, kegyelmet a szenvedőknek, de arra is gondoljunk, hogy a háborúnak milyen gazdasági és azzal együtt társadalmi következményei vannak. Tehát ha csak az emberileg kiszámítható irányba mennek tovább a dolgok, akkor itt hatalmas gazdasági és társadalmi összeomlások következnek, és zűrzavar az emberi társadalmakban. És akkor gondoljunk arra, hogy mindez mit jelent az evangélium hirdetés műve számára. Mert megkérdezem tőletek, elvégeztük a feladatunkat? Gondoljatok arra, hogy a mi országunk egy kicsi ország. Ellen White írja, hogy mikor különböző vidékeken utazunk át, akkor kérdezzük meg magunktól, hogy vajon az itt élők hallották-e a korunknak szóló üzenetet, az örökkévaló evangéliumot, az időszerű felhívásokkal. Hát én sokat utazom, és mondhatom, hogy összeszorul a szívem, és azt mondom, hogy Istenem, milyen tehetetlen az ember, ebben a kis országban nem tudtuk ezt elvégezni. Mondjátok meg, hány ember van ebben az országban, aki soha nem hallotta azt, hogy hova lehet tenni azt, ami most milyen begerjedt a világon. Semmit nem tudnak azról, hogy ezek Krisztus eljövetelének az előjelei. Arról, hogy ezek megtérésre késztetnek, és hogy el lehet nyerni Isten oltalmát, és van egy végső szabadítás, a világon semmit nem tudnak róla. És ha most azonnal ránk zúdulnak mindezek a háború, a gazdasági, a társadalmi következmények, milyen hihetetlen mértékben akadályozza az evangélium hirdetésnek a munkáját. Ugye még most még csak kezdjük kóstolgatni, az sem egyszerű, hogy fenntartsuk a gyülekezeti helyiségeket, az sem egyszerűek az utazások költségeinek a fedezése, és szívszorongva gondolok arra, hogy itt van az evangelizációs időszak kezdete, az ősz, ugye, mert ősztől tavaszig szoktunk előadásokat tartani, stb. De hát biztos ti is halljátok, olvassátok, könyvtárak, művelődési házak sorra zárnak be, mert nem tudják a rezsit fedezni, nem tudják fenntartani. Tehát borzasztóan szűkülnek a lehetőségek. Még a nyomda vonalán is, ahogy említettem a szombatiskola előtt, olyan bizonytalanná váltak a nyomdák, és most hallottam, hogy valami drasztikus áremelés következik a papírnál is. Tehát ez is megnehezedik, akár szóban, akár hogyan. Még hála a jó Istennek, hogy az online ebben a pillanatban létezik, persze az nem pótol más lehetőségeket. Tehát azt kell mondanom, hogy ha együtt érzünk az embertársainkkal, és ha belegondolunk arra, hogy vajon mi most már készen lennénk arra, hogy begerjedjen az igazi, mert ha az emberek nagyon megijednek, ha nagyon eldurvulnak a dolgok nagyon rövid időn belül, akkor azonnal kezdődik a Babilon felemelkedése. Olyan utópiáknak a felvázolása történik, és olyan ígérgetés az embereknek. Nem tudom, hallottatok-e arról, hogy Assisiben most volt fiatal közgazdálkozóknak, elsősorban fiatal közgazdászoknak, vállalkozóknak, és hát egy ilyen dokumentum jöttek alá, hogy Ferenc gazdasága, tehát, hogy elkötelezik magukat egy teljesen új gazdasági szemlélet iránt, és aláírta a pápa is, és akkor ott van a végén ennek a közös dokumentumnak, amit aláírtak, hogy mi már lelki szemeinkkel látjuk az Isten országa körvonalait. Tehát, hogy annál jobban felerősödnek ezek az ígéretek, hogy látjátok, így nem mehet a világ tovább, és jön egy hamis ígéret, hogy ezt a világot meg lehet javítani. Ugye, ahogyan az egyik enciklika fogalmaz, a civilizációs hibákat ki lehet javítani. Ne becsüljük le az emberiségnek azt a képességét, hogy a civilizációs hibákat kijavítja. És készülnek ezek az új modellek, hogy milyen újfajta világot, társadalmat kell létrehozni, amely megoldja az összes problémát. Tehát, és akkor már tudjuk, hogy a lelkiismereti szabadság még jobban szűkül, és még jobban durvulnak a dolgok, és még jobban megnehezedik az evangélium hirdetése. Tehát megkérdezem, átérzitek-e, hogy okunk van Istentől egy kis haladékot kérni, még ha az ő bölcsességében és a kegyelmében ezt ő jónak látja megadni. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az eredménye egy ilyen közös bőjt és imanapnak. Más szóval azt szeretném kérdezni, hogy hisszük-e azt, hogy hívők imádságára, teljes szívből való imádságára Isten beleavatkozik a történelmi folyamatokba. Ugye az emberben mindig ott bujkál az, hogy hát mit számít az én imádságom egy év, meg néhány ember imádsága, hát lehetséges, hogy nem elbizakodottság ilyen nagy dolgot kérni, hogy Isten avatkozzon bele a történelmi folyamatokba. Szeretnék emlékeztetni Dániel könyve 10. fejezetére, mit mondott az angyal Dánielnek, pedig csak ő egymaga böjtölt és imádkozott 3 héten át, ugye egy ilyen speciális böjtöt tartott, hogy csak semmi kivétlenül étket nem vett magához, és hogy olvastuk, szívét adta a könyörgésre Isten előtt, és amikor Isten angyala jött, akkor azt mondta, hogy az első naptól fogva meghallgattatottak a könyörgésed, aztán indokolta, hogy amíg ő nem látta, addig is a mennyei ügynökök dolgoztak, de a perzsia fejedelme ellenállott, ugye, a mennyei befolyásnak, de végül maga Krisztus avatkozott a küzdelembe, úgy mondta, eljött Mihály, és én győztesen ott maradtam a perzsa királyoknál, mondta az Isten angyala, és azt mondta, és én most a te beszédeid miatt jöttem. És én ezt szeretném főleg kiemelni, ezt a miatt szót. Azt mondja Isten angyala, te beszédeid miatt jöttem. Tehát ez az egész folyamat csak egyetlen embernek a teljes szívből való imádságából indult ki, hogy végül az ellenséges törekvés, ami a perzsa udvarban a zsidók ellen megnyilatkozott, azt az Isten leállítsa. És egy ilyen történelmi dolog annak alapján történt, hogy csak egy ember szívét adta a könyörgésre. És azt mondta, és emiatt jöttem. Én nagyon szeretem Ellen White-nak 2 mondatát, az egyik az úgy hangzik, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Ez a bizonyos miatt. A másik pedig, az imádság megmozgatja azt a kart, amelyik a világ mindenséget mozgatja. De hisszük-e ezt? Ez a kérdés. Hogy mi ezt komolyan és valóságosan hisszük-e, hogy ez megtörténhet. Nekem sokszor a fülembe cseng az a bíztatás és Isten részéről, Jeremiás könyve 33. fejezetének a 3. versében olvassuk. Azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, vagy mutatok néked, amelyeket nem tudsz. Azt mondja, kiálts hozzám, akár nagy dolgokért. Kiálts hozzám, teljes szívből, teljes bizalommal. Luthernek volt egy nagyon érdekes mondása a 16. századi reformáció idején. Azt mondta, meg vagyok róla győződve, hogy a reformáció ügye sohasem győzött volna, ha nem vonult volna fel mellettünk vasfalként néhány igaz ember imádsága. Nem döbbenetes mondat? Szóval néhány igaz embernek az imádsága vasfalként védte a reformáció ügyét. Ugye, hát ha most arra gondoltok, hogy tényleg, hogy is volt ez a 16. században, ugye Luthert birodalmi átok alá helyezték, akárki megtalálja, megölheti. Aztán gondoltok arra, hogy a király abszolút elkötelezetten, a császár abszolút elkötelezetten a reformáció ellen volt, és minden arra mutatott, hogy eltapossák a reformációt. És az Isten szépen dolgozott, a Frigyes Szász fejedelem befolyásolta, a törökök visszafogták azt, hogy keresztes hadjáratot indítsanak a reformáció ellen. Tehát azt mondhatjuk, hogy néhány igaz ember imádsága mondta, és ebben az is benne volt, hogy csak az igaz imádságok számítanak. Azt mondta, vasfal védelmet jelentett a reformáció körül. És én szeretnék egy példát kimondottan a Bibliából felidézni, a múlt történelméből, hogy amikor egy nép, egy közösség egészében összefog, és teljes szívből bőjt és imanapot tart, az milyen eredményt idézhet elő. Krónika 2. könyvének a 20. fejezetét keressük meg, és Krónika 2. könyvének a 20. fejezetéből fogom idézni. Hogy milyen szituáció alakult ki Jozafát király idején, azt így olvassuk az első versekben. És lőn ezek után eljöttek a Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Jozafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Józsafátnak. A tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellene Szíriából, és már Hasésón Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélemlett azért Józsafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában bőjtöt. Tehát megtudta azt, hogy egy hatalmas összefogás, egy szövetkezés van Júda ellen, és már-már itt is vannak szinte az ország határánál észak felől, és mindnyájan megfélemlettek, és kezdte keresni személy szerint is Józsafát az urat, és bőjtöt hirdetett az egész országban. És nézzük meg, hogy ennek milyen visszhangja volt. Én is úgy vagyok, mikor egy ilyen törlevél kimegy, akkor kezdek külön imádkozni azért, hogy felindítsa a szívünket, mindannyiunkét. Mindig félek attól, hogy nehogy elmenjen a levegőbe, és mondom, inkább csak a megkeményedést, a hitetlenséget erősítse a helyet, hogy valahogy valódi eredménye lenne. És így olvassuk, hogy ezúttal a nép fogékony volt erre a felhívásra. A negyedik versben így olvassuk, azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segítségét keressék. Júdának minden városából jöttek, hogy az Urat megkeressék. Ez is olyan érdekes megfogalmazás, hogy az Urat megkeressék. Ez azt jelenti, hogy addig nem nyugodtak, míg az imádságukkal az Isten trónjáig nem érnek. Míg azt a bizonyosságot el nem nyerik, hogy Isten meghallgatta őket. Isten válaszolni fog az imádságukra. És Józsafát király ilyen módon imádkozott az egész nép füle hallatára, ugye kivételesen ő egy istenfélő, valóban istenfélő királya volt Júdának. Így olvasom a hatodik verset, és mondta, ó Uram, ami atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodik a pogányok minden országán? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Hát tudjátok, nekünk is ilyeneket kellene realizálni a gondolkodásunkban, amikor imádkozni kezdünk. Hadd olvassam még egyszer. Ó Uram, ami atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodik a pogányok minden országán? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Ezt nagyon kell magunkban realizálni, hogy tényleg hittel tudjunk könyörögni. Nagyon szeretem azt az ígét, Jelenése könyve első fejezetének az 5. versében, ahol azt mondja Krisztusról, hogy ő a föld királyainak fejedelme. Milyen hirtelen felszabadulást okoz a lelkünkben, nem? Tudjuk, hogy Isten nem irányítja, nem kormányozza a történelmet. Ha így lenne, akkor nem kellene imádkozni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. De ellenőrzése alatt tartja. Kettő nagy különbség. Ugye a bűneset óta Isten hagyja az embert menni a maga útján, de akkor avatkozik közbe, amikor valaki szívből segítségül hívja, vagy valakik szívből segítségül hívják. Ez az, amire Isten füle nem marad süket. Tehát mennek, zajlanak a dolgok, ahogy a Biblia is mondja, amit vet az ember, azt aratja, okozati összefüggésben bonyolódnak itt ezek a szörnyűségek, de ha van, aki Isten szívből segítségül hívja, akkor Isten beavatkozhat. És ahogy Dániel könyvében írja, ha ő akarja, tesz királyt, dönt királyt, neki ezekre mind lehetősége van. Úgy, ahogy ezt Józsafát is hitte. És a 12. verset is hadd olvassam, még ez is az imádsága része volt. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erője nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te rád néz a mi szemünk. Ez is milyen megindító, nem? Azt mondja, hát mi tehetetlenek vagyunk bennünk, nincs semmi erő. És azt mondja, csak te rád néz a mi szemünk. Szóval ez az igazi imádság, amikor valóban Istenre néz a szemünk, és komolyan várjuk és hisszük, hogy ő hallja a kérésünket, és cselekedni fog. És mi lett erre a válasz? Sokkal hamarabb jött a válasz, mint gondolták. Ez nem minden esetben van így. Van, amikor, mint Dániel esetében, 3 hétig nem látszott semmi, és Isten mégis dolgozott. Így kell gondolkozni, nekünk is nem biztos, hogy ennek azonnal látványos eredménye van, de így mondja a Biblia, hogy ami igaz imádságaink valóban megvannak Istennél, és ő cselekszik, még ha mi nem látjuk is. Így mondja Jobb könyvén egy helyen, még ha te nem látod is őt, az ügy előtte van, és te rávársz. Ő azt nem felejti el. De ezúttal nagyon gyorsan jött a válasz, mert az egyik lévitára, Jaházielre, aki a templomi énekes rendnek az egyik tagja volt, úgy olvassuk, hogy Isten lelke rászállt, és a Szentlélek ihletésére és erejével közölt egy üzenetet, és pedig ezt az üzenetet, a 15. versben olvassuk, így szól az Úr néktek, ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. És még egyszer a 17. versben mondja, nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok vesztek, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtuk. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, ne rettegjetek. És aztán, amire különös hangsúlyt szeretnék tenni, soha az életben ehhez hasonló hadviselés nem volt, mert Isten mondta, hogy holnap menjetek eléjük, hiszen már ott voltak az ország határánál, és azt olvassuk, hogy tanácsot tartott Józsefát a néppel, és előre állították az énekeseket, és énekszóval mentek. Mit fejezett ki ez az énekszó? Ugye, először a király így bátorította őket a 20. vers szerint, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, ugye utalt az ihletett üzenetre, amit kaptak, és szerencsések lesztek. És az éneknek a refrénje ez volt, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. Ez azt fejezte ki, hogy ők énekléssel mentek, hogy tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága, hogy abszolút hittek a meghallgatásban. Abszolút hittek, hogy az üzenet teljesedni fog, hogy nekik nem kell harcolni, ők csak énekeljenek és imádkozzanak. És valóban az történt, azt olvassuk itt, a szövetségesek estek egymásnak, és olyan érdekes, úgy, amint elkezdték az éneket, a velük szembe jövő hadseregben egy nagy meghasonlást támadt, és egymást írtották, és azt mondja, mire találkoztak velük, mire odaértek, csak holtestek voltak, és semmi nekik, semmit harcolni nem kellett. Tehát megkérdezem, egy ilyen országos böjtés imanap mekkora eredményt hozott? Egy emberileg elképzelhetetlen eredményt. És az is nagyon szép, hogy utána nem feledkeztek meg a háláról, mert így olvasom a 26. versben, negyed napra pedig összegyülekeztek a hálaadás völgyébe, mivel az Úrnak ott adtak hálát, azért a helyet hálaadás völgyének nevezték el mind a mai napig. Tehát mondhatjuk azt, hogy a nép körében egy ébredést eredményezett ez a közös hatalmas tapasztalat. És mondjátok, nekünk is szükségünk lenne egy igazi lelki ébredésre. Valahogy úgy érezzük, hogy mintha kő nem akarna mozdulni, úgy annyira tudjuk, hogy itt lenne egy ideje egy igazi lelki megújulásnak és ébredésnek. De ezt csak a Jóisten tudja létrehozni. És egy teljes szívből való közös imádságnak nyomán elnyert közös tapasztalat egy ilyen ébredés, lelki megújulást is elindíthat. Hát én nagyon bízom benne, testvéreim, hogy megértettük ennek a böjtés imanapnak a jelentőségét, és tényleg kezdjünk el tervezni a következő hetet, igyekezzünk a pénteket minél tehermentesebbé tenni, minél több időnk, összeszedettségünk lehessen, lelki készségünk a valódi imádkozásra, és igyekezzünk komolyan venni, hogy hisszük is a meghallgatást, és jusson eszünkbe Józsefát idején, az egész Izraelnek ez a nagy tapasztalata, hogy ti csak veszteg legyetek, mert maga az Isten fog egy nagy szabadítást szerezni. És az már sajnos nem érvényes, amit a végén olvastunk, vagy hát nem is azt mondanám, hogy sajnos, hanem törvényszerűen nem érvényes, amit a végén itt még olvashattam volna a Krónika második könyve 20. fejezetében, azt jelenti, hogy nagy félelem szállt a környező népekre, és békessége volt Júdának jó ideig mindenfelől. Ha a Jóisten valami természet feletti módon közbelépne, az még lehet, hogy akkor sokan megdöbbennének, vagy elgondolkoznának, vagy éreznék, hogy itt valahol az Isten keze avatkozott közbe, de békességet azt már ne várjunk, hogy egy darabig békesség mindenfelől, az már nem törvény, az már törvényszerűen nem lesz ebben az időszakban, de ahogy mondtam, egy kis haladék és egy kis lecsillapítása a szeleknek is óriási érték, és ha most imádkozunk, akkor azt is mondjuk el a Jóistennek, hogy nem azért kérünk egy kis időt, hogy azt újra tétlenségre fordítsuk, és hanem akkor szeretnénk, hogy tényleg a fő dolgunk, a saját lelki előkészületünk és a bizonyságtevés szolgálatának az isteni tanács és hatalom általi elvégzése, hogy akkor, hogy így mondjam, odaszánjuk a további életünket Istennek, hogy valóban az ő munkája, az ő ügye, az Isten országának ugye kerüljön az első helyre az életünkben. Én szívemből kívánom, hogy ez a bőtés imanap áldásul szolgáljon, és bárcsak az Úr, aki megvizsgálja a szívünket, ezt a segélykiáltást úgy vehetné, hogy erkölcsi alapot ad ahhoz, hogy ő beleavatkozzon az események folyamatában, és kapjunk még egy kis kegyelem időt. Amen.